11. fejezet. Midőn Artandi elment, Klári szobájába sietett, és apját találta ott, ki őt szokatlan komolysággal kérdé, miért nem fekszik már ágyában ilyen késő éjszaka. A hölgy félénkségével menté magát. Tudván, hogy apja és a férfi cselédek a házat elhagyják, midőn éppen le akart feküdni, mindazon szörnyű dolgok eszébe jutottak, miket utolsó időben hallott, és ezért inkább Erzsi szobájában tölti az éjszakát, nyugtalanul és álom nélkül, mint mondá, ott is. Mert éppen midőn le akart feküdni, apját hallá annyi idegennel visszajönni. S noha Emencsé Klári bátor jellemivel nem egészen fért össze, Száleresi nem kételkedett leánya előadásán. Nagyobb benyomást tett lelkére az, mit Kláriról Lőrinc mondott, s mihelyt a gazdasszony a szobát elhagyá, kitárta lánya előtt szívének a legnehezebb aggodalmát. Hogy Artandi a hölgy szívét nem hagyják közönösen, az gyanítatá a pirosság, mely Klári arcát időn kedvese említetett, rögtön elfutotta. És Száleresi, bármennyire aggódott is a fölfödözésen, melyet minden szomszédai között ő maga nem tett mostanig, sokkal természetesebbnek találta leánya hajlandóságát, hogy sem neki szemrehányásokat tegyen. Csak a jövő veszélyektől akará megőrzeni, és erre úgy hívé tanácsai elég jókor érkeznek. A könnyeket, melyek Klári arcán e beszélgetés közt leperegtek, Száleresi azon hatásnak tulajdonítá, melyet az apai intések tettek a lányra. Na, ne sírj, kedves jó leányom! Mondá mélyen meghatva, midőn könnyező gyermekét kebléhez szorítá. Lámisz, én nem neheztelek rád. Artandi Pál szép, nemes lelkű ifjú. Sok köszönettel tartozunk neki, és természetesnek találom a külseje rád hatással volt. De ki kell szakítani képét szívedből, Klári? Ő nemes, te polgárleány vagy. Igaz, nem a szegényeknek egyike, és talán ma holnap bíró leánya, de mégis polgárleány és polgár és nemes nem férnek össze. Minden szépséged mellett sem versenyezhetsz Telegdi Fruzsinával. És Száleresi elbeszélé, hogy Artandi Fruzsinával jegyben jár. És ha Klári és ő közötte polgári helyzetre nézve különbség nem léteznék is, szerelme nem kevésbé reménytelen volna, mint most. Az nem igaz, szakítá félbe Klári apja szavait szenvedélyében lángoló arccal. Aljas rágalom, semmi más! Micsoda rágalom? Kérdé Emes bámulva. Az, hogy Artandi Telegdi leányával jegyben jár, válaszolt Klári. Egy szó sem igaz az egészből, magától Artanditól tudom. Apám, folytatá rövid szünet után, miközben a fájdalmas tekintetből, melyet apja rávetett, észrevevő, hogy magát szenvedélyessége elárulta. Ne félj, hogy reményekkel ámítom magamat. Én Artandit szeretem. Észrevevéd, és nincs miért tagadjam. Ha kívántatnék, bevallanám nyíltan az egész világ előtt, s nem fog találkozni ki mondani merészlené, hogy szívem érdemtelenért lángol. De ismerem az áthághatatlan válaszfalat, mely köztem és közötte emelkedik, és nem is vágyódom olyan szerencse után, mely neki több áldozatokba kerülne, mint amelyeket én szerelemmel kipótolhatnék. Kedves leányom, mondá Száleresi fájdalmasan, miért nem tártad ki előbb szívedet apád előtt? Előbb vagy most, mindegy, válaszolt Klári lelkesülve. Azon pillanatban, midőn őt először láttam, sorsom el vala határozva. Midőn megmentve általa, szemeimet hozzá emelém fel, s köszönni akartam. Szívemet egyszerre mondhatatlan érzemény tölté el, mintha egy belső szó mondaná, hogy az élet, melyet neki köszönök, ezentúl az övé lend. Ismerem szenvedélyességedet, mondá Száleresi, de légy nyugodt, leányom, idővel, soha, soha, apám, szakítá félbe a szólót, leányom. Társaim könnyelműnek mondanak, s talán az valék. Hiúnak neveztek, s igazuk lehetett ebben is. Te leányod nem a régi többé. Szívem határozatlan vágyainak tárgyát feltalálta, s nem változik többé. Ne búsulj, tevé hozzá nyájasan, apjához simulva, midőn észrevevé a szomorúságot, melyel szemei rajta függtek. Én boldog vagyok, ezerszer boldogabb, mint valaha életemben. Igen, hogy idővel annál szerencsétlenebb légy, mondá emez. Ne tarts attól, atyám, folytatá az előbbi. Voltak idők, mikor az érzemény, mely keblemet tölti, szerencsétlenné tehetett volna. Miért tagadjam? Volt idő, mikor meg nem elégedve helyzetemmel magasabb állás után vágyódtam. Mikor én, a polgár leány irigy szemekkel tekinték azon úri hölgyekre, kiktől egy tekintet a tornázó bajnokot bámulatos tettekre lelkesíti. Egy szó a csatából visszatérő vitéz előtt a legszebb jutalomnak látszik. A fényes kör, amelyben ők mozognak, nekem polgári létemnél szebbnek látszott. És felvágyódtam hozzája, ha csak azért is, hogy magasságomban, mint a pacsirta, vígabban zengem el örömeimet. Ez időben Ártándi neve, birtokas, magasabb állása hatással lettek volna rám. S a gondolat, hogy mindezeket vele nem oszthatom, keserűséggel töltötte volna lelkemet. De ez idő elmúlt. Nem irigylem többé sorsát senkinek. Nem vágyódom semmi után. Minek nekem fény, ha őt ragyogni látom? Minek név, ha az övé dicsőítetik? S tudja-e Ártándi szerelmedet, kérdé apja. Klára, ki eddig csak azért szólt apja előtt szerelméről, mert érzelmei által akaratlanul elragadtatott, nem akará jobban föllepezni titkait, s válaszul adá, hogy érzelmét Ártándi előtt mindig eltitkolta. S bámulhatod-e azután, mondá Száleresi, a Ártándi pál nem is ismerve érzelmeidet, apja kívánatát teljesíti, és Telegdi Fruzsinát nőül kéri. Fruzsina bájló teremtés, ez nem lehet, apám, kiállt a Klári fájdalmában elfojtott hangon, és nyakába borult. Száleresi ismeri leánya szenvedélyességét, és célszerűbbnek tartá, ha a beszélgetést e pillanatban nem folytatja tovább. Klári előadása szerint, melynek valóságán nem kétkedett szerelme, csak saját szívének titka volt, minek vitatkozzék komoly okokkal oly szenvedély ellen, melyet a hölgy maga reménytelennek mond, s melyen, mint minden hasonló érzelmeken csak egy, de annyival biztosabb orvos, az idő segíthet. Miután tehát leányát nyugodtabbnak láttá, kérte feküdjék le, és maga a táborba sietett, hol jelenléte által a lázadás kitörését még talán akadályoztatni reménylé, azon emberek sorába tartozván, kik midőn jelen az alkalom, gyöngeségük miatt soha befolyásukkal élni nem tudnak, de kik, mivel hiúk, annyival többet építenek befolyásukra oly pillanatokban, midőn azzal élni alkalmuk nincs. Klári magára hagyatva szabadon átengedi magát érzelmeinek, melyek annál fájdalmasabban törtek ki most, Minél több erőlködésébe került azoknak eltitkolása, midőn apjával szólt. Klári nem szokta meg a titkolódzást. A gazdag polgári háznak egyetlen gyermeke bálványozásig szeretve apja által, ki benne élte reményét, és mióta neje meghalt, legfőbb örömét találta. Hódolóktól körülvéve saját körében, holmint a városnak nem csak legszebb, de leggazdagabb polgárleánya, 100 ifjú sóvárgott birtoka után. Figyelmet gerjesztve a felsőbb osztályok ifjai között is, kik őt csak a szép Klárinak nevezték. Száleresi leánya eddig szabadon mondta ki érzeményeit. Először életében nem tehette ezt, és ezt maga mondhatatlan fájdalommal érzi, hogy eltörti keblét. Titkolóznom kell, mondta elkeseredve magában. Alávaló szolgálóként hazudnom, hogy apámat megkíméljem azon fájdalomtól, melyet különben miattam érzene. Szerelmemet nem tagadhattam meg. Bevallanám, ha bár éltem, függene is tőle, de ha tudná, és a hölgy szomorú gondolatokba merült. Fölnyitá ablakát, s kinézett. A fölkelő nap első sugarait veti a budai hegyekre, hová a várfalnál magasabb ablakából láthatott. Szent Gellért kápolnáján, mintha lángok borítanák, csillogva állt a nagy részkereszt, s a Duna kék tüköre nyugodtan merült el a városok között. Minden hallgatott. Csak a folyón áthangzó harangszó, mely a Logodi templomból a híveket első misére hívá, és a háztetőkön rakott fészkeikből a nap első sugarainál kisdedeiknek eleséget keresni siető fecskék vidám csevegése szakítá félbe a csendet. Úgy látszott, mintha csupán az ájtatosság és a szeretet ébredtek volna fel etájon, hol a munkás élet lármás zaja még hallgatott. Klári sokán nézte a bájoló képet, amely előtte elterült, és nyugodtabbnak érzi magát. A friss korányi szellő, mely a folyón átszállva sima tükörén ezer csillogó kis habokat sodrott, meghűté égő arcát is, és a fény, mely látkörén elterjedett, reményt sugárza bús lelkébe is. De a vigasztalás és a nyugalom, melyet a természet szépségeinek köszönünk, nem tart soká, s valamint a folyón, s a városnak utcáin lassanként több élet és zaj támadt, úgy Klári keblében is újra feltámadtak az érzések és aggodalmak, amelyekről a korány szemléletén elandalodva pillanatokra megfeledkezett. Tépjem ki szívemből szerelmemet. Így folytak gondolatai. Atyám azt mondta. De miért? Kirontja meg szándékosan önboldogságát. Kivágja ki gyökerét a fának, melyen élte virágai teremnek. Szerelmem reménytelen. Reménytelen. És miért? Nem szerethetem-e őt? Nem fogom-e őt szerethetni egész éltemen át? Nem vagyok-e meggyőződve, hogy ez érzemény viszonoztatik? És mi egyebet remélhetnék? Nem kellenek nekem neve, birtoka, s a fényes állás, melyet, mint neje, a világban elfoglalhatnék. Sőt, jó, hogy ezeket nem oszthatja velem. Ha lelkem nyugalmát, atyám reményeit, jó nevemet odaadom, s érte csak szerelmét kívánom. Nem kettősen enyém-e a kincs, melyet oly drága áron vásároltam. Az ember néha bizonyos meggyőződésre szeretné kényszeríteni magát, és ilyen vala Klárira nézve az, hogy Ártándi szerelménél egyebet nem kíván. De belső érzeménye ellenállt az erőlködésnek, és akaratlanul eszébe jutott azon szerencse, melyet mint Ártándi neje várhatna. És miért nem remélhetné ő ezt? Nem volt-e 100 eset, hogy egyes férfiak, túllépve osztályuk előítéletein, polgárleányokat vezettek az oltárhoz, és őket magas állásuk minden élvezeteiben részesíték. És miért ne tehetné ezt Artandi? Nem ígérte, sőt úgy beszélt mindig, mintha ezt tenni nem akarná. De ki tudja. Talán csak próbára akarta tenni kedvesét, s ha majd szerelme tisztaságáról meggyőződött, ha ismerni tanulta egész becsében a szívet, mely magát föltétlenül neki adá, akkor lerántja a fátyolt, mellyel föltételét eddig takarta, és oltárhoz vezeti boldog mátkáját. Miért ne volna ez lehetséges? Hiszen az előtt, ki még határtalan szerelmet hisz, sok dolog valószínűnek látszik. Clary egy ideig dobogó szívvel egészen a boldog gondolatoknak engedi magát által. Már Artandi karjain az oltárnál képzeli magát, körülötte bámuló sokasága kevés úri hölgyek, irigy tekintete rajta függ ősz apja arcán, öröm ragyog a ház barátai megelégedéssel látják fölemeltetését. Clary ábrándjaiban látta mindezt. Majd ünnepélyes tornánál képzeli magát, hol férje minden szemet magára von, és szerető tekintetekkel mégis csak kedvesén függ. Majd Artandi várában, képzelődés között fellázadt agyán egy egész élet örömei vonultak át, és ő mondhatatlan boldognak érezi magát. Ó, ha szeretne, szólt végre fájdalmas, amitől jelen helyzete ismét eszébe jutott. Ó, ha igazán szeretne, nem lehetne mindez való? Nem függ-e mindez tőle? És bízhatom-e szerelmében, ha eszembe jut, mi boldoggá tehetne, és hogy nem teszem azzán? Clary gondolatait új fájdalmas irányt vevének. Elkövetett mindent, hogy a lelkében önkéntelenül támadt kételyt elűzze magától. Elsorolná emlékezetében mindazon okokat, melyek Artandit így cselekvéstől visszatartóztathatnák. Ó, de ha szeretne, így szólt belszózata mindig, ha igazán szeretne. Mindezen okok nem tartóztathatnák őt vissza attól, hogy kedvesét boldogítsa. Neve, igen, de hát nem az ő neveje az, melyet csak saját tettei dicsőíthetnek, s melynek felmagasztalására nejének fényes címei nem szükségesek. Apjának kívánata. Mi ez azon meggyőződéshez képest, hogy akit szeret, azt boldogíthatá? A világ. De én kérdezősködtem-e a világ ítéletéről, midőn magamat nekiadám. Eszembe jutott-e állásom, jó hírem, éltemnek egész jövője. Eszembe jutott-e egyéb, mint hogy őt szeretem, s boldoggá tehetem, ha csak egy percre is. Ez egy boldog pillanat nem látszik drágán vásárlottnak, ha egész éltem reményeit adom is érte. És ő... Ó, ha igazán szeretne. A szerencsétlen hölgy mindig inkább elmélyedett e gondolatokba. Ha igaz volna, mit apja mondott. Sokszor hallá másoktól is, hogy Pál Telegdi Fruzsinával jegyben jár. Ha e hír valósulna, de nem, nem. Az nem lehet, vigasztalá önmagát. És ő becsületére esküdött, hogy szava Fruzsinának lekötve nincs, és ha mégis úgy lenne, ha megcsalt, s ha az, minek én ősz apám nyugalmát, házam becsületét áldoztam fel, neki csak időtöltés, csak mulatságos kaland valamelyről társai között kérkedve szólhat. Ha még szívemben nem volt más érzemény, mint szerelem, agyamban más gondolat, mint hogyan boldogítsam, ő a hiszelékeny polgárleánnyal csak tréfát űzött, akkor jaj neki, mondtál legnagyobb indulattal felugorva székéről, neki és annak, ki miatt e szívet magától elvetette. ki Klárit most látja, midőn lángoló arccal szemét ég felé emelve ablakánál áll, a kifejezésből, mely kedves vonásait csak nem ijesztőkké tevé, meggyőződhetett, hogy ekebelben nem csak nyájas érzelem, de hatalmas indulatok csírái szunnyadoznak. De a szenvedélyek fergetege nem tartott sokáig. Újra kedvesének képe támad fel lelkében, s a gondolat, hogy iránta igazságtalan volt, és hogy nemes szívén egy percig kételkedett, mondhatatlan bánattal töltéke belét. Bocsáss meg! Bocsáss meg, kedvesem, szólt kitörő fájdalmában. Bocsáss meg az őrültnek, ki rajtad kételkedni mert. Nagyobb kincs szerelmed, hogy sem magamat birtokában nyugodtnak érezhetném. S Klári székére veti magács kezeivel takarva szemeit, sírt keservesen. Így találta őt Erzsi, aki miután ura a táborba ment halk léptekkel Klári ajtajához lopózva rövid hallgatódzás után egyszerre bedugta fejét. Ura, fia! Mi történt? Kiállta Erzsi, midőn Klárit, kit ágyában gondolt, az ablaknál sírva találta. Hosszá sietett. Talán csak Ambrus gazda nem vette észre, úgymond, hogy Pál úrfi az éjjel e háznál volt. Klári tagadólag rázta fejét. Vagy talán rosszul érzi magát, kedves Klárikám. A hölgy ismét csak fejét rázta. De az Istenért, hát mi történt? Bizony szép fekete szemei elvesztik fényöket, ha annyit sír. A viszony, amely Klári és a gazdasszony között létezett, nem vala olyan minő cseléd és asszonya között közönségesen található. Jókor megfosztva anyjától Klári ezen személy ápolása alatt nőtt fel, és valamint már gyermekkorában úgy most, mióta Erzsébetben szerelmének pártolóját találta, iránta teljes, majdnem gyermeki bizalommal viseltetett. Nem titkolá tehát keservének okát, most sem ez egyetlen tanács adója előtt, hanem zokogva elmondá, mit apjától Artándinól hallott. S ez az egész, mondá Erzsi nyájasan simogatva a szép hölgy képét, ezért sírt, Klárikám, hát nem hallottuk-e ezt már többször, és ki fogja hinnie képtelenséget? Miért képtelenség? A férfiakban nincs hűség, sokszor mondtad magad, Erzsim. És az igaz is, amennyiben a hívség keresztény, erény és áldozatba kerül, válaszolt az előbbi. De aki oly szép, mint maga, Klárikám, nyugodt lehet, hisz az Istenért, folytatá, míg szemei a bájló leányon fügtek, nincs férfi a világon, ki ha ez szemek közé nézett, és ez ajkakat egyszer megcsókolta, hívtelenné tudna válni. Fruzsina is szép, mondá Klári még mindig nyugtalanul. Szép, 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 megengedem, válaszolt Erzsi. Az úri kisasszonyok között nincs párja, nem is csuda, fején drága párta, nyakán gyémánték, bársony és patyolatruha, hát így könnyű szépnek lenni, főképp ha az ember tárnok leánya és az ország legfőbb családihoz tartozik. De próbáljon csak egyszer felöltözködni, mint polgár leány, és majd meglátjuk. Hisz húsvét vasárnap együtt voltunk a templomban, ő felcifrázva, mint egy királyné, magának Klárikám csak egy velencei aranylánc volt a nyakán, melyet boldogult édesanyjától örökölt, s mégis ne üdvözüljek, amikor a templomba léptünk, az egész világ nem ránk nézett. Hát ez a szép Klári, száleresi, gyönyörű lánya, stb. Ezt hallottuk mindenfelől, miért jöttünk, mintha Fruzsina nem is volna a templomban. Az egész világ csak velünk foglalatoskodott, csak kevés Bebek Katalin leányasszony, kivel Fruzsina a templomba jött, csak nem megpukkadt mérgében győzedelmünk fölött. Ezen és ehhez hasonló vigasztalások nem hangoztak el ugyan hatástalanul, azonban Klári nem nyeré vissza előbbi vidorságát, és lelkét bús sejtítések tölték el. A gondolat, hogy szerelme Ártándi által egész mértékében nem viszonoztatik, mert mint egy véletlenül lelkében támadott, újra meg újra visszatért, és mennyivel többet gondolt kedvesének egész magaviseletére, annyival több valószínűséget nyertek kételjei. Ha valóban szeretne, így szólt végre Erzséhez, ki vígasztalásainak csekély sikere miatt szinte neheztelni kezdett, hát miért ne vehetne el? Ez hát a bökkenő, mondta Erzsi mosolyogva, gondoltam. Mindjárt, mihelyt Pál úrfi házunkhoz jött, azon kezdtem töprenkedni, mi lesz ebből, ha az úrfi Klárit nem veszi el? Mert mint boldogult férjem, Isten nyugtassa, mondani szokta, lánynak nem is szerelem, ha nem vezet házassághoz. Az átkozott Isten nyugtassa pajkosságába még többet mondott, azt tudnillik, hogy asszonynak meg nem is házasság, ha nem vezet új szerelemhez. Na, de ezt hagyjuk abba. Amint mondtam, mihelyt Pál úrfi a házhoz jött, sokat gondolkodtam a dolgon. S ha ő nem lett volna oly igen szép, és ha maga Klárikám nem lett volna oly igen szerelmes, bizon megsúgtam volna Ambrus gazdának az egészet. De ezen most hál' Istennek túl vagyunk, és mint hogy Pál úrfi magát Klárikám bizonyosan elveszi, áldom Istenemet, hogy idő előtt nem locsogtam. Ő elvesz engem. Mit beszélsz, Erzsi, kérte a hölgy. Nos, miért ne venné el? Szólt az előbbi szinte bámulva. Hisz a házasságnak nincsenek többi akadályai. Nincsenek akadályai, sóhajtá Klári. Hát az, hogy én polgárleány vagyok, s ő nemes, hogy egész családja megbecstelenítve gondolná magát, ha engem nőül vesz, hát nem elég akadálya. Erzsi arcait fontos pártfogoló kifejezést vett fel. Hát nem tudja még, mondta rövid szünet után ünnepélyesen, mik történtek? Klári bámulva nézett rá. Nincs többé osztálykülönbség, folytatta Emez, miután előbb vigyázva körültekintett halkabban. Nemes és polgár, úr és szolga, paraszt és nádor ezentúl mind egyenlő lesz. Fél esztendő múlva azt se fogja tudni senki, országnagy vagy paraszt családjából veszi eredetét. Hogyan lehetséges ez? Kérdé Klári bámulva. Azt én nem tudom, válaszolt a másik, de hogy úgy lesz, azon semmi kétség. Én az egész dolgot legényeinktől tudom, akik egész nap a táborban járnak. Már mindent kicsináltak egymás között. A király és a bíbornok ő eminenciája megmaradnak helyeiken, a többi mind változik. Dózsa György nádor lesz, testvére Gergely országbíró, és így tovább. Elfelejtettem már az egész sor, csak azt tudom, hogy Ambrus gazda tárnok. Hát mit mond ehhez lelkem? Hiszi-e még, hogy Pál úrfi, a kedves Klárikája, tárnok leánya lesz, nem fogja magát boldognak tartani, ha őt nőül verni? És nem furcsa dolog, hogy a fiatal úriember mindig csak tárnokok leányaival hozatik szóba? Klári sokkal józanabb volt, hogy sem a keresztesek által célba vett lázadás eredményét oly biztosnak hinné, mint Jámbor gazdasszonya. De hogy vezéreik által csak ugyan hasonló célok tűzettek ki, azon a tanácskozás után, melynek véletlenül tanúja volt, kételkednie nem lehetett, és nehéz volna az érzeményeket leírni, melyekkel ennek tudása szívét e pillanatban tölté. Ha azokra emlékezett, miket apjától és Dózsa Gergelytől a tanácskozás közben hallott, borzadnia kellett. Mégis a meggyőződés, hogy a gát közte és kedvese között csak így rontathatik le, kívánatossá tevé, mitől szíve másképp borzadott volna. Szerelmének érdeke minden egyebet háttérbe szorított. Meglátod, mondál szomorúan, nem fog megtörténni, amiről beszélsz. De Klárikám, szólt Erzsi szinte neheztelve már, hogy gondolhat ilyeket? Hiszen maga a király és a bíbornok velünk tartanak. Sőt, azt mondják, a római pápa is csak különösen ecélból hirdetett teljes bűnbocsánatot. Apám maga ellenezni fogja. Tudod, a mellékszobában volt, amikor vezértársaival ma éjjel tanácskozott, és ő világosan kimondá, hogy velük tartani nem fog. Kényszerítjük, válaszolt Erzsi. És Ambrus gazda sokat nem akar, mi végre mégis megtörténik. A legények is azt mondták, ha másképp nem, erővel visszatartják táborukban, és ha egyszer elkezdették a munkát, ő is fog velük tartani. Később mindenhez hozzááll. És nem fog-e Pál ellenségeink között állani, szólt Klári fájdalmasan. Egy zászló alatt telegdi vele, és nem lesz-e a szerencsétlen harc egy új válaszfal közöttük. Ó, Erzsi, én nem várok semmi jót. Pál úrfi át fog jönni hozzánk, bíztatá az előbbi. És ami a telegdieket illeti, az, ki velük jót akarna tenni, az által segítene rajtuk, hogy elszöktetné. Ha csak Velencébe, hol Túz úr lakik, vagy valahol Németországon nem találnak menedéket, nem tudom, hogy mi történik velük, de itt nincs maradásuk. A keresztesek, amennyien vannak, romlásukat esküdték. Az első, kiket megtámadnak, a telegdi ház lesz, mert az öreg István őnagysága ellenezte leginkább hadokat. Mit gondol, Klárikám, a telegdiekkel, is már mondtam, Pál úrfi az őrültségig szerelmes, nem adok 3 órát, és ismét a boltban lesz. A szólót itt kocogás szakítá félbe. Mernék fogadni az öreg farkas. Ismerem a kocogását, mondta Erzsébet. Na, mit mondtam? Folytatás suttogva, miután beszólítatván csak ugyan ártándi bajszos követője lépett a szobába. Ismét levélkével jön. Nem kell-e óriásilag szeretni annak, ki ennyit ír. Farkasnak jötte Klárit nem tölté oly örömmel, mint gazdasszonya a jelen viszonyok között reménylé, sőt, fölgerjedt állapotában e váratlan körülmény csak nevelé aggodalmát, főképp, miután a látszó zavar, melyel a huszár Klári előtt megjelent és általában véve egész magaviselete, nem látszék jó hírre mutatni. Farkas azon rendes helyzetek egyikében találá magát, midőn azt, mit forrón óhajtottunk, elérve először érezzük a nehézségeket, melyekkel kívánatunk teljesítése jár. Valamint még tegnap nem vala buzgóbb óhajtása, mint hogy ura által oly levéllel bízassék meg, amin őt most magával hozott. Úgy e pillanatban, midőn Klárira nézett ki, őt aggodalomtelt kifejezéssel kérdé, mi hírt hozott? Bensőkép arról panaszkodott, miért nem szólt inkább ura önmaga kedvesével, és minek küld másokat, hogy tanúi legyenek a fájdalomnak, melyet ő okozott. Hát, a hír csak az, felel rövid hallgatás után, mely alatt még egy ízben azon gondolkodott, miként teljesíteti megbízását úgy, hogy az Klárinak legkevesebb fájdalmat okozzon, hogy uram, ma reggel elutazott. Elutazott? Kérte Klári ilyetten. Igen. A nádor őnagysága elküldte levelekkel Biharba. Másként úgy hiszem, talán nem is ment volna el. E hír. S főképp Farkas végszavai, melyeket magára nézve kedvezőleg magyarázott, Klárit kissé megnyugtatták. Farkas észrevéve és kedvezőnek gondolva a pillanatot, a hölgyet elő akará készíteni a rosszabb hírekre.
Ajj, ez az ifjúság, szólt fohászkodva. Nincs mit bízni benne. Ma itt, hónap ott, alig jött, ismét elmegy. Bizony nincs mit bízni benne.
Klári annyira fel van a gerjedve, hogy e szavak bármi távol érintkezésben voltak a gondolattal, mely lelkét gyötré, előtte észrevétlenül nem maradtak. Tekintetében, melyet farkasra vetett, annyi ijegység, oly mondhatatlan fájdalom vala kifejezve, hogy ez újra fogyni érezi bátorságát, és beszédében elakadt.
Szegény fiatalság, szólt közbe Erzsé, mit tehet róla, az öregek ides-tova küldözgetik. Hát kibe bízza az ember, ha nem a fiatalokba, és az öregnél még azt se tudja az ember, nem hal-e meg, mielőtt szavát tartotta.
Szent igaz, válaszolt Farkas szemeit elhatározottan Erzsire függesztve, hogy a hatást, melyel szavai Klárira lesznek, ne lássa.
Az ifjasszonynak igaza van. Az öregek meghalnak, de az ifjak meg, hát, minden nap másba szerethetnek, és kennek még más hírei vannak.
Szakítá félbe Klári a szólót, felugorva székéről, az Istenért mondja el hamar, mindjárt!
Farkas Klári részéről szenvedélyes kitörésekre vala elkészülve, mégis midőn e pillanatban szeme Klári tekintetével találkozott, melyben annyi mondhatatlan fájdalom volt kifejezve, az öreg katona zavarodva földre süté szemeit.
Szóljon kent hamar, az Istenért kérem, ne gyötörjön tovább, szólt Klári esdekelve.
Hát, tulajdonképpen nincsen semmi, amit mondhatnék, válaszoltam, az zavartam. Csak hogy Pál úrfitól egy levélkét hoztam, és hogy ide a levéllel, kiáltott az előbb, és kiragadva azt Farkas kezéből, ki hozzá még néhány végasztaló szót akart mondani, olvasni kezdett. A levélnek tartalma ez volt.
Hálátlannak, egykori szerelmedre érdemetlennek fogsz találni, nevezni, midőn e sorokat olvasod, de bármiként fáj a gondolat, hogy az, ki te világon leginkább szerettem, s fogok szeretni, így ítél felőlem. Lelkiismeretem mondja, hogy e vádakat inkább érdemleném, ha a valóság bevallásával tovább késném. Nekünk el kell válnunk, Klárim. A boldog csalódás, melynek átengedők magunkat, nem tarthat tovább. Ketté kell szakítanom a láncot, melytől körülfonva oly boldognak éreztem magamat.
Amit hallál, igaz.
Telegdi Fruzsinának jegyese vagyok. Nem szívem választását követem, azt jól tudod te, ki szerelmemet ismered, de vannak viszonyok, amelyeket sérteni nem szabad. Atyám becsülete kívánja tőlem, hogy beváltsam szavát, melyel engem még gyermekkoromban Telegdi leányával eljegyzett. És ha mindjárt éltem boldogságát kívánják el tőlem, midőn ezt teszem, mégsem tagadhatom meg az áldozatot, hogy szívem szerelme a tied marad, hogy bármi várjon reám, az életnek legboldogabb pillanatai azok lendenek mindig, melyeket szerelmednek emlékeivel tölthetek, hogy legforróbb óhajtásom az marad, vagy ha irántad határtalan ragaszkodásomat bármikor bebizonyíthassam, minek mondjam mindezt. Hiszen olyan boldogtalan vagyok, hogy javadra nem is kívánatok mást, mint hogy a szerencsétlent, ki nyugalmadat felzavarta, minél hamarabb elfelejtsed, s mindazon szenvedések miatt, melyeket neked szerelmével akaratlanul okozott, ne őt, hanem a boldogtalan végzetét átkozd. Isten veled, élj oly boldogul minővé, azt szeretne tenni ki, bárhová vezesse végzete, külső viszonyai által tőled elszakíttathatik, de szívében örökké az marad, aki volt, szerető Pálod. Ez volt az a levél, melyet Pál mielőtt elutazott, nem csekély kínok közt összefércelt, s melyet tízszer széttépve és újrakezdve végre a jelen formában csak azért küldött el, mivel egy újnak és még édesebbnek írására ideje nem volt. Hazonban Pál azt hívé, hogy szavak, bármi mesterileg választva, Klári érzelmeire e pillanatban hatással lehetnek, erősen csalódott. Az egész levélből Klári csak egyet értett, azt, hogy Pál Telegdi Fruzsinának jegyese. Mi köze volt neki a többihez? Átfutá a levelet, ajkai elolvasák az érzelgő sorokat és kifejezéseket, melyekkel kedvese búcsút vett. Lelket csak az elválás keserűségét érezte, s midőn a levelet félretéve szemeit ég felé emeli, arcán csak azon óriási fájdalom kifejezése látszott, melyet a világ minden szónoklata nem vigasztalhat a többé. Klári első pillanatban nyugodtabban viseli magát, mint szokott szenvedélyessége után ítélve valaki gondolhatná. A csapás nehezebb volt, hogy sem panaszra szót találna. De ki arcának halotti halványságát és a remegést látta, mely tagjait elfogá, meggyőződhetett, hogy e nyugalom nem érzéketlenségnek eredménye. Hát, ez volt szerelmed, szólt végre olyan hangon, mely farkas szemeibe könnyeket facsart. Ez a becsület, melyre esküvél, hogy szabad lekötve nincs. De az Istenért kérdé, Erzsiki, asszony a fölgerjedési okát nem gyanítám. Mi történt, Klárikám? Hát olyan halvány, mint a halál. Mi történt? Szólt Emesz keserűen. Semmi. Semmi, mi bámulásodat érdemlené. Egy polgár leány, ki elég bolond volt, hogy magát szerettetni higgye, és egy régi családú nemes úr, ki őt hiszelékenységeért kineveti. Nagy nevű úriember, ki becsület szavára esküszik, hogy senkihez lekötve nincs, és azután írást ad magáról, hogy midőn ezt mondta, hazudott. Csupa mindennapi dolog. Amint látod, ha esed volna, nevetnél rajta. Jaj, nekem, Klárikám, én nem értem. Olvasd magad! Folytatá az előbbi midőn az előtte fekvő levelet felkapva Erzsinek oda nyújtá. Hogy igaz, hova is gondolok, és nem tudsz olvasni. Ne bánd, jó asszony, ne bánd, hogy nem tanultad. Ez csak egy móddal több, melyen az emberek hazudnak. S hát elevél, kérde ismét az előbbi pámulva. Azt tudatja velem, hogy nemzetes és vitézlő Ártándi Pál úr, nagyságos Telegdi Fruzsina kisasszonynak jegyese, és hogy e szerint rám és szerelmemre többé nincs szüksége. Ez nem lehet! Hát ez tréfa, ez hazugság, kiáltott a gazdasszony felalá futkosva a szobába. Kent farkas is azt mondja, nem, de... S időn a megszólította szenvedélyes kérdésekre csak sóhajtásokkal felelt. Erzsi összecsapta a kezét. És ez a legalább való, legszörnyebb tett volna, melyről életemben hallik, kiálta még szenvedélyesebben. Jaj, bárcsak olvasni tudnék, Klárikám bizonyosan rosszul olvasta a levelet. Dehogy olvastam rosszul, szólt az előbbi hangon Kláriki, eközben újra a levél olvasásába mélyedett. Nem áll itt, hogy az, kit leginkább szeret, és fog szeretni, míg élte tart, én vagyok. Ugyanazon szavak, melyeket százszor mondott, hogy legboldogabb pillanatai azok leenderek életében, melyekben rám emlékezik. Hogy legforróbb óhajtása irántam forró szeretetét bebizonyíthatni, hogy szíve örökre változatlanul ugyanaz marad, s mindezt olyannyira, hogy csupa irántam való szeretetből most Telegdi Fruzsinát veszi nőül magának. Nem világos-e mindez, bolond asszony, hogy oly bámészkodva állsz előttem? Farkas szívére a legvadabb indulat kitörései nem hallhattak volna úgy, mint egy nyugodt kétségbeesés, mely Klári keserű szavaiban szólott. Soha keblét ekként feszülni nem érezi. Ne erőltesse magát a jányasszony, szólt végre érzékenyen. Sírjon inkább, szidjon össze engem, nem bánom, ha könnyebbségére lesz, csapjon valamit a fejemhez. Csak ne folytsa magába a fájdalmát, Isten engem, hát megbetegszik. Ki mondta Kentnek, hogy erőltetem magamat? Szólt Klári sokkal inkább fölgerjedve, hogy sem a részvét, melyet a becsületes szolga egyszerű szavai kifejeztek rá hatással lehetne. Ura bizonyosan azt hívé, hogy levelére majd a hajamat tépem, ki tudja, talán vízbe ugrom, nem, de hogy szerencsétlenségemet elmondva házról házra futok. Hisz van-e nagyobb szerencsétlenség, mint elhagyatni Ártándi Páltól a szép, a nemes lelkű, a dicső, a páratlan Ártándi Páltól, kinek híre Bihartól Pestig eltölti az egész világot? És a nemes lelkű úr bizonyosan örvend, ha ezt teszem. Megcsalni egy szegény leányt, hazudni egy egész hónapig, széttépni a szívet, mely önmagát adta kezünkbe. Mi vitézített? Mi nagy dicsőség! De folytatá mindig növekedő szenvedéllyel. Pál úr igen csalódott. Mondja meg neki, hogy nyugodt valék, hogy nem sírtam egyetlen egy könnyet sem. Mint becsületes ember nem is mondhat más. Lám, lám, szemeim szárazak! Mondja, hogy nem szeretem őt, nem is szerettem soha, és csak tréfát üztem vele, és elhagytam volna magam, ha levelével csak pár napig késik, hogy itt az erővel visszanyomott fájdalomvére kitört egész hatalmával, hogy meghalok, hisz minek is éljek a világon, ha ő nem szeret többé. És a boldogtalan leány képét kezeivel takarva zokogva támaszkodott az asztalra. Az Istenért rosszul lesz, kiállta Erzsi, friss vízért futok. És ezzel Farkast nem kis zavarára Klárival magányosan hagyta a szobában. Az öreg katona mélyen meg volt hatva, de sem vígasztalásai minő például az való, hogy föl se vegye katona dolog, nagyobb bajt is látott, és nem csak Pál úrfi van a világon, s ehhez hasonlók, sem ápolás, amely tulajdonképpen csak abban állott, hogy Klári fejét kemény kezével feltartá, nem használt semmit. A hölgy zokogása mindig görcsösebbé, lélegzete nehezebbé vált. És még mielőtt Erzsi a vízzel visszajött, a szerencsétlen magán kívül feküdt Farkas karjaiban. Átkozott kacérkodás, mondá ez indulattal, midőn könytelt szemeit szép terhére függeszté át. Ezek a következései. Már ejány nem tehetett volna e boldoggá egy polgárfiút. E kitörések közé talán először életében keserűség vegyült azok ellen, kiknek felsőbbségét olyan természetesnek gondolta. Erzsi ez alatt egy kancsó vízzel a szobába visszarohanván Farkassal együtt mindent elkövetett, hogy kisasszonyát életre hozza. A cél hamar el is éretett. Alig érzé Klári a friss vizet homlokáns halántékain, midőn szemét felnyitva kérdé, mi történt vele. Semmi, kedvesem, semmi, mondta Erzsi megtörölve homlokát, csak egy kis ájulás, az álmatlan éjnek következése. Klári bámulva tekintett körül. Ó, Istenem, kiáltam időn Farkast meglátva ismét fájdalmára emlékezett. Hát nem iszonyatos álom volt az egész. És ő csak ugyan elhagyott. És a szerencsétlen ismét eltakarva arcát, sírt keservesen. E könnyek úgy látszott kissé enyhíték fájdalmát, legalább nyugodtabbá lett, és látszólag figyelemmel hallgatá, miket Farkas és Erzsi vigasztalására mondottak. Az utóbbi egyre azt beszélé, hogy a levelet talán mégsem olvasta jól, és ha csak ugyan az állana is benne, Pál úrfi bizonyosan csak tréfált, és Klárit próbára akar tenni, mert nem lehet komoly szándék, hogy kívüle mást vegyen el. Farkas csak az elválás elkerületetlen szükségét emeli ki. Higgye el, édes leány asszonyom, mondta, szívem fáj, hogy így kell szólnom, de minden, amit az ifi asszony beszél, csupa haszontalanság. Olyan nemes házból való úr, mint Pál úrfi, polgár leányt nem vehet feleségül. Isten tudja, miért nem teremtette az embereket úgy, hogy nemes emberek és nem nemesek ne is szerethessék egymást. De hogy nő és férj nem lehetnek, bizonyos, ha mind a kettő meghalna is bújjában. Ha legalább azt tudnám, mondta Klári sóhajtva, hogy igazán szeret, és hogy, mint írja, valóban csak azért hagyott el, mert kényszeríték, könnyebben tűrném a veszteséget. Farkas Klárit igazán sajnálta, és mindent elkövetett, hogy fájdalmát enyhítse. S ha bár belsőképp meg volt győződve szavainak valótlanságáról, nem érzett erőt magában a szegény leánytól a vigasztalást megtagadni, és azért megesküdött rá, hogy ura senkit sem szeretett a világon nála inkább. És igazán csak azért veszi el Telekdi Fruzsinárt, kérdé a hölgy tovább a legnagyobb érdekkel, mert apja szavát kötötte le e házasságra. Farkas iménti szavainak jó hatását észrevevén, bármi nehezére esett bizonyságot tett, erről is hosszasan beszélt az Ártándi és Telekdi házak régi barátságáról, s hogy már Pruzsina születése óta elhatározott dolog az öregek között, miszerint belőle és Pálból egy pár lesz, amíg szavait egyszer egészen váratlan történet szakítá félbe. Olvasóim tudják, hogy Ártándi, mielőtt távoznék, Farkasnak két levelet adott. Egyet, mely Klárinak szólt, a másikat, melyben Pruzsinát a keresztesek részéről fenyegető veszélyről tudósítva arra kéri, hogy mindjárt e sorok vétele után nénjével a városba költözködjék, miután nyári lakában megtámadásoktól biztos nem lehet. Elevelet Farkas, miután a másikat Klárinak átadá kezében tartá, de midőn Klári elájult, és ő segítségére sietett, az asztalra tette le, honét az Klári most egyszerre felkapta, s mielőtt szándék a Farkas által gátolhatott, feltörte, és olvasni kezdette. Az Istenért, hát mit mivel? Kiállta a huszár a levél után nyúlva, mi Klári felugorva székéről a levéllel tovább iramlott. Hiszen ez Fruzsina kisasszony levele. De látva, mi szerint a levél feltöretlén, minden fáradtság hasztalan, Farkas azzal vigasztalá magát, hogy Klári úgyis minden tud már, mi a levélben áll, és Parányi örömét, hogy ezt elolvassa, kár volna elrontani. Ha uram neheztelne is gondolá magában e szegény jány, eleget szenvedett miatta bizony nincs mit panaszkodnia. Leírhatatlan a hatás, melyet a rövid levélnek olvasása Klárira tett. Az egyetlen ok, mely őt a pecsét feltörésére bírá, azon ellenállhatatlan vágyvala, mely elevélke láttára szívében ébredett, hogy magának Ártándi érzeményeiről bizonyosságot szerezzen. E tekintetben a sorokban nem vala semmi, mi szenvedélyeit felizgathatá, sőt a tisztelő udvarias hangulat, melyben az egész írva volt, mint egy azt látszék bizonyítani, hogy az író és Fruzsina között hidegebb viszony létezik. Ha szeretné, így gondolá magában Klári, nem írta ilyen hidegen, nem így írt ő nekem. S egy gondolatra rövid örömsugár vonult át az arcán, melyet azonban a jövő percben más, leírhatatlan kifejezés válta fel. Békhetetlen öröm és borzadás, gyűlölet és fájdalom, elhatározás és kétkedés váltakoztak arcán, mintha minden emberi kínok és szenvedélyeke bájló hölgyarcot választották volna tüsztelül.
Az Istenért, hát mi áll e levélben, kérdék Erzsi és Farkas majdnem egyszerre. Hagyjatok csak el egy percig. Hagyjatok nyugodtan, mondá félig elfojtott hangom. És Klári még egyszer átolvasta a levelet, és újra átengedé magát a szörnyű gondolatoknak, melyek lelkében támadának. Nem volt-e betét társa hatalmában? A Farkast itt a háznál tartja, és Fruzsina a közelgő veszélyről nem tudósítatik, nem függe akaratától, hogy az akadály, mely közte és Pál között emelkedik, örökre elmozdítassék. A keresztesek Telegdinek romlást esküdtek. Száleresi boltos legényei, ki Klári minden kívánatait parancsgyanán teljesíteni szokták, a táborban vannak, és közülük többen, mint egyes csapatok vezetői hatalommal bírnak. Mibe kerülne Klárinak, hogy ezen embereket Telegdi kerti lakának megtámadására bírja? Nem fogom bántani életét, így nyugtatá meg önmagát, csak arra kényszerítem, hogy Pál iránti követeléseiről mondjon le. Egy percre el volt határozva, de a jövőben újra feltámadtak kételjei. Nemesebb lelkű vala, hogy sem a cselekvésmód aljasságát ne érzené. És az nem kerülheti el figyelmét, hogy azon esetre, ha Telegdi kerti laka oly emberek vezetése alatt támadtatik meg, kik Száleresi házához tartoznak, ez kétségen kívül uroknak fog tulajdonítatni, hogy ám bár apja a lázadást ellenzi, mégis ha ez történnék, olyan irány követésére kényszerítetik, melynek következései a leggyászosabbak lehetnek. S végre a Pál mégis Fruzsinát szeretné, és ha megtudva Klárinak ezen tettét, őt megutálná. De nem fogom tűrni, hogy Fruzsinát bárki bántsa, válaszolt önmagának nehézségére. Sőt, segíteni fogom, hogy más országba vándorolhasson, minél egyebet a Telegdiek a jelen viszonyok között úgysem tehetnek. Apámat nem fogja vádolhatni senki oly tett miatt, melyben nem volt része, s melyet egészen magamra veszek. És nem írta-e Pál világosan, hogy Fruzsinához nem szerelem, hanem csak atya adott szava által érzi magát lekötve. Nem bizonyítják-e ugyanazt a hideg sorok, melyeket a leányhoz írt, s melyekben udvariasságnál nem találni egyebet? Ő boldog lesz, ha e bilincsektől megszabadítatik. Szeretném tudni, mi lehet-e levélben, suttogá Erzsi Farkasnak. Soha nem láttam így őt. Tudja Isten, válaszolt a másik hasonló módon. A halálos ítéletét olvasta volna, arca nem változhatott volna inkább, s bárcsak visszaadná az átkozott levélkét. Uram, különösen szívemre kötött, hogy jókor reggel adjam által Fruzsinának. Csak azért jöttem előbb kigyelmetekhez, mert uramat Peste kísérvén különben is itt valék. Csak még kevéssé várjon, kéré Erzsébet, míg az első fájdalom rohama megszűnt. És Farkas sóhajtva ismét várakozott, de Klárin nem vala észrevehető semmi változás. A levélre függesztett szemekkel elmélyedve gondolataiba ült ott, és észre sem vevé, ami körülötte történt vagy mondatott. Belsejében jobb érzete és szenvedélyei vadon küszködtek egymással, és nem volt képes magát elhatározni. Ha Farkast elevéllel elmenni engedi, az alkalom, melyet most vetélytársának megrontására a szerencse kezébe adott, elveszett. És mégis tehet-e mást? Jobb érzete visszaborzott a gondolattól, mely lelkében a levél olvasásánál támadott, s melyet sem követni,
sem agyából elűzni nem bírt. Kedves jányasszony, mondál végre, nem tűrhetve tovább a várakozást, farkas, kérem, adja ide a levelet, nem késhetem tovább. Csak még egy keveset, mondta Klári esdeklő hangon. Szívesen tenném, válaszolt farkas érzékenyen, de mit használ? Ami benn állt, azt úgy is tudja. Ha százszor újra olvasná, sem fogna benne találni mást. És nekem, uram, szorosan megparancsolt, hogy a levelet még reggel vigyem Telegdi kisasszonyhoz. Igen, fontos dolog, amint mondta. Fontos dolog, ismétlé Klári félig magában. Azon kívül, folytatta az előbbi, úgyis elég bajom lesz, hogy feltörve adom át. Szerencsémre tudja az egész világ, hogy nem tudok olvasni, hát majd valahogy kivágom magamat. Adja vissza farkasnak a levelet. Esdeklett Erzsébet is. Neki igaza van, most miután elolvasta, tökéletesen mindegy, hogy mi történik vele. Klári egy percig habozott, hallgatott. Arca elsápadt, teste reszketett. Keble nehezen emelkedett, mintha valami nyomná lélegzetét. Itt van a levél, szólt végre, csak még egy percig várjon rám, folytatá elfojtott hangon. Néhány emlékeim vannak Ártándi úrtól, melyeket vissza akarok küldeni. Nem szükséges, mondá farkas süvegét véve, hogy ez mindjárt történjék. De nem, még ma kell visszaadnom mindent, válaszolt Klári élénken. Nem jobb-e, ha semmim sem marad, mi rá emlékeztetne, csak egy percig várjon rám e szobába. Hát azt se bánom, szólt az előbbi, csak ne várasson soká a jányasszony, mert már el is késtem. Mindjárt itt leszek, mondá Klári. Erzsébet, jár velem. És ezzel a hölgy követve a gazdasszonytól a szobát sietve elhagyja. Midőn a folyosóra ért, egy percig, mint egy határozatlanul megállt. Azután megfordult, és vigyázva, hogy farkas ki a szobában felsalá jár, azt észre ne vegye, az ajtót előbb kulcssal, azután lakattal bezárá, és a bámuló Erzsébetet maga után vonva apja szobájába sietett. Mondtad, hogy a legények minden esetre részt fognak venni a lázadásban, ha apám ellenezne is. Igen, de a legények a táborban vannak, nem? De ott, de az Istenét kérem, András a legnagyobb befolyású köztük, azon kívül jó becsületes ember, ki értem, életét adná. Na menj azonnal a táborba, s hívd el hozzám, András, de érted, de úgy, hogy apám ne vegye észre. Mondd meg neki, hogy fontos dolgaim vannak vele, és azonnal jöjjön. De az Istenre kérem, angyalom, Klárikámat, farkas fenn a szobájában, elzárva, s én Andrásért a táborba menjek. Hát mit mivel? Menj, ne kérdezz, szólt emes szenvedéllyel. Ha szeretsz, ha valaha szerettél, ha éltem, becses előtted, ne késsél tovább. Jézusom, hát mi lesz ebből? Sóhajtott Erzsi. Mindenre, mi szent előtted kérlek, ne kínosz tovább kérdéseid, és oly iszonyú dolog-e az a táborba menni, hogy kedvemért még ezt se teszed? Erzsébet, látva Klári fölgerjedését, nem szólt többet, hanem föltéve főkötőjét útnak indult. Klári a kapuig kíséré őt, míg a távozót láthatá utána nézett. Azután maga után bezárva a kaput, fölment apja szobájába, és magát székrevetve egészen fájdalmas érzelmeinek engedély át.